Peredi Buton külpolitikai szakértő, az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, de az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Mi a rendszere annak, hogy az apparátusnak a politikai ügyekre hogyan van befolyása? Az apparátus az olyan, amit utasítanak és csinálja, amit kell, nem?
Ezt most az Európai Bizottság, igen, Európai Parlament kontextusban nézzük? Igen is, meg nem is. Ugye van az a demokratikus hagyomány, amelyben azt látjuk, hogy mondjuk a minisztériumok a miniszteri szint alatt teljesen önállóan működnek, és némi kis preferenciaváltást eredményezhet egy-egy miniszterváltás mondjuk a 80-as, 70-es évek Svédországában, de egyébként maga az adminisztráció remekül működik. Mivel az európai biztosokat 5, de legkésőbb 10 évente cserélik, még egy életpálya az Európai Bizottságnál akár 30-40 évig tarthat, innentől kezdve viszont a tisztviselők némi előnyben vannak. Úgy is mondhatjuk, hogy az intézményi memória az az apparátust szolgálja. És ha ügyes egy biztos, akkor ezt ki tudja használni, de egy biztosnak még az 5 év is kevés ahhoz, hogy egyébként akárcsak az alatta lévő főigazgatóságokat kiismerje. Tehát ez egy kellően bonyolult, nagyon sokoldalú, az adminisztráció minden trükkével megkent szervezet, ahogy az egy ilyen nemzetközi szervezetnél lenni szokott. Tehát ebben nem különleges.
Elszabotálják?
Láttunk
ennek
már,
ez a magyar neve, nem?
Láttunk már olyat, hogy voltak, ezeket nyilván a biztosoktól kell megkérdezni, de hallottam már olyat biztostól, amikor azt mesélték, hogy nehezen tudtak valamit akár a saját főigazgatóságokon átvinni. Így van. Tehát van intézményi ellenállás, ebben lehet személyes kémia hiánya, ebben lehet politikai preferencia probléma, és lehet nemzeti kérdés.
Nincs programja az apparátusnak, aminek a végrehajtását számon kérik tőlük?
Ugye a mérhető outputok, tehát az, hogy mi az, amit le kell gyártani, ez legyártódik, ez nem probléma. Itt a kérdés az az, hogy a végrehajtása mennyire lesz hatékony, a pénzek hogyan érkeznek, azt hogyan ellenőrzik, mire megy el a központi erőforrás figyelme energiája. Tehát ez egy klasszikus intézményszociológiai játszma, ami itt is minisztériumokban, ENSZ-ben mindenütt megvan, csak itt ennek a tétjeit most jobban látjuk, hiszen Európáról van szó.
A parlamenttől még messzebb vannak a végrehajtó apparátusok, mint a bizottságtól?
Az Európai Parlamentnek remek lehetőségei vannak az Európai Bizottsággal szemben. Amellett, hogy ugye a kérdéseket bármelyik képviselő benyújthat, amit 30 napon belül kötelesek megválaszolni, emellett is volt már olyan, hogy kvázi megzsalolta az EP egy szakbizottsága mondjuk a szakértői utazási pénzek visszatartásával, vagy más módon az Európai Bizottságot, hogy bizonyos szempontokból transzparensebb legyen. Ez egy nagy régi 2005-2006-os csata volt. Tehát nagyon sok ilyen intézmény közi kis háborút vagy csatát látunk a parlament és a bizottság között, ami egyébként a tanács és a másik két intézmény között is lemegy. Tehát ugye az Európai Unió története az intézmény közi háborúk története brüsszeli szempontból, és ez érződik a kettőjük viszonyában is.
Milyen a helyzete a Juncker bizottságnak, amely nem a parlamenttel egy időben köszön le, hanem valamivel később, de közben megválasztják a bizottság meg a parlament elnökét is, ha minden jól megy. Béna kacsa? Addig mit csinál?
Ez így van, tehát ez egy jó amerikai megoldás vagy kifejezés a bénakacsa, tehát a lame duck időszak, amikor már nagy dolgokban elvileg nem dönthetnek, illetve a bizottság ugye maga módján nem dönt. Tehát itt a kérdés az az, hogy az Európai Tanács még felkéri-e valami olyan lépésre az Európai Bizottságot, amit elkezdenek, elindítanak. Ez egyébként azért sincs kizárva, mert semmilyen garancia nincs arra, hogy októberben meg tudjon állapodni az Európai Parlament még tovább színeződő plenáris ülése. Tehát volt már olyan, hogy a rákövetkező évben fogadták el az Európai Bizottság kollégiumát, tehát az sincs kizárva, hogy akár 2020 telének végén, tavaszának elejéig kicsúszhat egy vitás, sokszínű európai parlamenti vitában a bizottság megerősítése. Ekkor egész hosszú, még egy plusz fél évet nyer a jelenlegi bizottság.
És addig a saját a új parlament által már nem támogatott programja szerint ketyeg tovább a bizottság, vagy addig visszavonulva inkább nem csinál semmit?
A Juncker bizottság, vagy hát Junckerről magáról azt nehéz elképzelni, hogy nem csinál semmit. Azt hiszem, hogy lesznek biztosok, akik kifejezetten már a következő életszakaszukra optimalizálják az energiáikat, és az is biztos, hogy lesznek olyan, akik megpróbálják ezt kihasználni, és még a saját politikai túlélésük érdekében befolyásolni ezt. Kérdés megint az, hogy ugye adott tagállam ugyanaz a pártja küldje ki az új biztost, mint aki küldte a régi biztost. Ugye ez megint, hogyha esetleg előtte volt egy liberális párti biztos, akit kiküldött az adott ország, és most egy konzervatívot küld, akkor az egy nagyon érdekes helyzetet tud eredményezni a kettőjük viszonyában is, hogy hogyan tudnak együttműködni.
Nézzük a nemzetállamokat. Olaszország a koalíció kisebbik pártja, most a Liga, de erősebbnek látszik a választás után. 26 helyen az öt csillag meg csak 18-at fog kapni. Fordul a viszony. Ez milyen változásokat hozhat?
Gyakorlatilag a legutolsó olasz parlamenti választás óta kampányüzemmódban van a két nagy olasz párt. Tehát mind az öcsillag mozgalom, mind a Liga, és különösen a Liga vezetője Salvini abszolút Twitter üzemmód, kampányüzemmódban kommunikál azóta is. Tehát ennek most egy nagyon komoly fokmérője lesz az európai parlamenti választás, ami alig hanem a belső koalíciós viszonyokban egy újabb kártya lesz bizonyítani azt, amit egyébként eddig is tudtak a közvéleménykutatásokból, hogy már rég megfordult a két párt viszonya. Tehát innentől kezdve, hogy úgy mondjam, a zsarolási potenciája a Ligának még tovább nő, hiszen mindig tudja azt mondani, hogy rendben, kedves Luigi Di Maio, ugye a Cinque Stelle vezetője, de akkor ha felmondjuk a koalíciót, akkor holnap mi nyerünk. Tehát innentől kérdés, hogy mi az, amit a koalíciós kormányzatban akar elvégezni a Liga, mik azok a lépések, amiket érdemesebb még együtt elvinni, kvázi, hogy majd esetleg később a koalícióra lehessen fogni, és mi az a pillanat, amikor érdemes nekik megpróbálni egy egyedüli kormányzást, vagy egy olyan népszavazást akár az alkotmánymódosítással kapcsolatban, ilyen most nincs napirenden, de ilyenen lehet, hogy gondolkoznak a háttérben, hogy mi az, amivel a többségét szólasz társadalomnak meg tudják szerezni a saját hatalmuk stabilizálása érdekében.
Van még kellemetlen ügy, amit érdemes volna a koalícióban végignyomni, hogy utána tisztább lappal lehessen egy új választás után egyedül kormányozni?
Ugye, amíg a migráció történetében a Liga teljesen egyértelműen a saját álláspontját viszi, és ennek megvan a szurkoló tábora az olasz választókon belül is, addig a gazdasági kérdésekben ez egy sokkal nehezebb történet. Pontosan az Európai Bizottságnak az itt egyébként tagállamok által adott felhatalmazása miatt. Sokkal nehezebb az olasz költségvetést végigvinni az olasz parlamenten. Ugye többször jelezte az Európai Bizottság, hogy mik a problémái azzal, hogyha tovább nő a deficit, államadóság szintjén és költségvetési hiány szintjén is. Tehát ebben a kérdésben, amíg nem tud pénzt osztani a jelenlegi olasz kormányzat, már pedig mitől tudna, tehát ilyen gazdasági változás most nem várunk, addig ez azért egy kockázat. És egy icipici világgazdasági megingás, vagy recessziónak a látszata, vagy a kereskedelmi háborúk Olaszországra gyakorolt hatásának a növekedése, az komoly gazdasági problémákat okozhat, amit egyébként lehet, hogy taktikusabb átvészelni nagy koalíciós időszakban, de azért itt már messze a feltételezések birodalmában vagyunk.
A Liga megerősödése az Európai Parlamentben kiket fog erősíteni?
Ugye azt látjuk, hogy valahol 380-390 fő között van a mainstream pártok, tehát a konzervatív, szocialista, liberális frakcióknak a létszáma várhatóan, és ehhez képest ugye valahol 200 fölé várjuk a néppártól jobbra állóknak a táborát. Ez azért egy óriási szám, hogy ebben Salviniék, most ha a brit kilépéssel októberre számolunk, ugye innentől kezdve fog beállni a végleges struktúra, tehát a politikai csoportok innentől fognak eldőlni, hogy kettő vagy három felé oszlik ez az erőtér. Nyilván Salvini érdeke az, hogy ez inkább kettő felé osszon, és az egyik erőtér az övé lehessen. Onnantól kezdve, ha ő 50-80-100-120 képviselő felett tud már dönteni, és így alkudozik európai vitákban, az egy egészen másik pozíciót ad neki, különösen akkor, hogyha az Európai Néppártnak megmarad az a jobb szárnya, aki nyitott a jobboldali koalícióra, vagy a jobboldali ad-hoc megállapodásokra.
Kiket húzhat maga mellé, Salvini?
Most ez az, ami egy izgalmas kérdés, hiszen a Salvini-féle találkozón annak idején Milánóban azért túl sokan nem vettek részt. Tehát itt egy óriási kivárás van. Mindenki a másik kezét nézi, és egyszer majd valamikor a választások utáni napokban ez egy dominóként le fog dőlni, hogy mindenki a másikra végül is megteszi a tétjét. Amit látunk, hogy az Osztrák Szabadságpárt bizonyos szempontból beleállt ebbe a történetbe, és a német AfD, akinek egyébként 11-12 képviselőt jósolnak jelenleg, tehát nem egy nagy számot. Ők is valószínűleg megszólíthatók lesznek, legalábbis Salvininek abszolút érdeke, hogy a németeknek ezt a pártját a saját koalíciójába be tudja vinni. És akkor innentől kezdve jön a többi kérdés, ahol azért sokkal nehezebb a megállapodás, hogy vajon mi történik a Le Pen-féle párttal? Tehát hogyan lehet majd velük együttműködni, miközben az olasz-francia viszony egyébként rettentően rossz, és bár elmentek a sárga merényesek mellett tüntetni, ezzel kiváltva Macron haragját, és gyakorlatilag évtizedek óta nem látott diplomáciai lépéseket, de ebből nem következik, hogy vajon a parlamenti időszakban hogy fognak viselkedni egymással ezek a pártok. Látunk egészen új pártokat Spanyolországban, ott van a Vox. Eddig ezt nem is hallottunk róla, most alakult a tavaly novemberi regionális választásokon szerezték az első helyüket, azóta őket is egészen elképesztő eredményekre mérik. Tehát ezek miatt, az ismeretlen részek miatt van az, hogy nagyon nehéz jósolni, hogy végül ki hova fog beülni.
De azt sem lehet nagyjából kimodellezni, hogy milyen erőközpontok lesznek a jelenlegi nagyjából kétosztatú Európai Parlament után a következőben? Tehát addig még sokat kell csomósodnia a rendszernek?
Nem, most ugye arról beszél, tehát az, hogy megvan az a 390 ember nagyságrendileg a három nagy pártból, ez ugye egy gyenge, de még tartható többséget jelent a mondjuk úgy, hogy hagyományos európai politika mellett, vagy a pro-európér pártok oldalán. Ugye az euroszkeptikus vagy a radikális jobboldali pártoknál a szerveződés, az összhang vagy a politikai csoport alakítása egyébként ugye európai parlamenti erőforrásokat is jelent. Tehát vannak intézményi ösztönzők, hogy ők együttműködjenek, viszont nyilván az is saját programjaik a nemzetállami szinteken nehezebben egyeztethető, lásd francia-olasz kérdés. Tehát emiatt van nekik egy sokkal nehezebb feladatuk, mint mondjuk azoknak a zöldeknek, vagy radikális baloldaliaknak, akiknek a klímaváltozás, vagy a dolgozók védelme egy egyértelmű közös nemzetközi cél. Ez nincs meg ilyen módon, és ennyire egyértelműen a jobb oldalon, vagy a néppártól jobbra állók között.
Lengyelország. Az ellenzéki összefogás után a PIS szerezne több helyet. Az ellenzéki összefogás ellenére is. De az ellenzék a választás után más-más európai parlamenti frakcióba ül be. Ez egy parlamenti választási erőfelmérésnek tűnik. Látjuk-e, hogy ők hova fognak mozogni, és az kinek jó?
Ugye azt látjuk, hogy ez az európai összefogás, amely a PIS-el szemben megalakult, ugye jelentős részt ez a civil platform, polgári platformnak a embereit fogja az Európai Néppártba bevinni. És egy kisebb részben fog a baloldalra termelni, a kisebb rész az 5-15-20% maximum, ami ennek a választási koalíciónak az eredményeképpen majd a másik oldalon foglal helyet. És mindazonáltal még a mostani felmérésekből is az látszik, hogy egyébként összegészében kevesebbet fognak ezek a pártok kapni, mint 5 éve kaptak. Tehát ez egy érdekes felmérés, hogy hiába fogtak össze, ugye ettől még ott van a Kukiz pártja, illetve van még komoly lengyel kihívó, akik egyébként tördelik tovább a lengyel szavazatokat. Ami a belpolitikai dinamika szempontjából érdekes, az az, hogy az összefogásnak sikerült 30% fölé menni népszerűségben. Nagyon sokáig ez a 30% az egy lélektani határ volt a PIS-sel szembeni erőknek, amit nem tudtak áttörni. Tehát ez megtörtént.
Németország. A CDU és a CSU még vezet, de kevesebb mandátumot szerez a mostaninál. 34 helyett 30 az európai parlamenti előrejelzés. Ott a zöldek jönnek föl. Milyen változás várható?
A zöld frakciónak a szerepe az egy picit, ez lehet, hogy durva hasonlat lehet, ez talán ez segít megérteni az ő helyzetüket, ők azért valahol a baloldal Salvinie. Tehát az a típusú baloldali új, lehet, hogy másoknak radikális, lehet, hogy másoknak diszruptív gondolkodás jelenhet meg, ami a klímaösszefogást, és egyébként egy generációsan új politikát meg tud majd jeleníteni. Tehát ne felejtsük el, Magyarországon ez nem vert akkora hullámokat, de Londonban hónapok óta tüntetnek ugye az XR mozgalomnak a résztvevői, ami elérte azt, hogy a brit parlament megszavazzon egy klímaakciótervet, egy klíma katasztrófa helyzetről szóló parlamenti határozatot. Tehát van egy nyugat-európai generációs igény arra, hogy a zöldek megjelenjenek, és ez egyébként ugyanolyan típusú anti-establishment szavazatokat hoz be, mint amelyek egyébként a jobboldali, a néppártól jobbra álló erők ugyanúgy begyűjtenek. Tehát miközben csökken a közép támogatottsága, a két szélén, ha úgy tetszik, nő ez a támogatottság, és ennek a haszonélvezői a zöldek.
De középről szívják a zöldek, meg a szél. Egyenként? És a közepet eszik a két oldalról?
Abszolút fogy a nagyjából, közép.
És
abszolút
nagyjából fogy a közép. Egyszerre erősödnek?
Egyszerre erősödnek, ugye nem csak a zöldek erősödnek Németországban, hanem a liberálisok is visszajöttek sok év tetszhalott állapot után, tehát az ottani liberális párt, ami ugye gazdasági értelemben mindenképp liberális, ez is látjuk, hogy erősödik, ahogy egyébként ezek a különböző Podemos típusú baloldali kísérletek, vagy a görögországiaknál is láttuk, hogy az új típusú baloldali kísérletek egyébként sikeresek tudnak lenni egy ideig. Persze mindig kérdés, hogy aztán, amikor pozícióba kerülnek, mit tudnak hozni, de a politikai meghatározó erőkkel szembeni bizalmatlanságra adott válaszban ez a két fajta reakció látható. Tehát vagy elindul a szélek erősödése mindkét szélé, ez a polarizáció. Tehát így nyilvánul meg, hogy a két pólus kezd el erősödni, ahelyett, hogy a középen a váltás megtörténne Németországban, azért se tud megtörténni, hiszen nagy koalícióban voltak sokáig. az óriási trükköt az osztrákok mutatták be, ahol ugye ugyanazt a konzervatív pártot tudta teljesen újra gombolni Kurzkanzlár, és ezzel az FDP-nek, a Szabadságpártnak az előretörését valamennyire visszaszorították, és megtartották a konzervatív vezetést. De ez inkább a kivétel az európai példatárban.
Európai zöld politikai gondolat, ez terjedőben van? Ide is bejön? Kelet-európai országokba is? Vagy korlátos?
Ez egy kiváló szakdolgozati kérdés lenne, hogy vajon a kelet-nyugat törésvonal az ennek gátja lesz-e. Amit látunk, hogy Nyugat-Európában ez megy és létezik. Tehát erre egyébként is megvan a hagyomány. A zöld pártoknak azért ugye van mindenféle egyéb hidegháborús hagyatéka. Ezek az új generációk már nem ismerik, nem ezzel számolnak. Tehát a zöld mozgalomnak, a klímaakcióknak alapvetően a millennium generációt foglalkoztató problémákat ez a típusú zöld politika, ha ügyes, elő fogja tudni venni, és akár megvan az az esélye, hogy az egyik első legyen, akik pán-európai agendával fognak tudni. Lehet, hogy nem most, de a következő EP választáson kampányolni.
De az, hogy ez egy generációs szerveződésű politika, ez azt is jelenti, hogy övék a jövő, már csak a biológia miatt is? Vagy meg kell várni, hogy mit hoz a jövő?
Ezt ugye megtanultuk 2016-ban, hogy jobb, ha várunk, mert Trumpot is, meg a Brexitet is félrenézte az elemzői közösség, tehát én most már itt nem merek nagy esküket tenni, de az biztos, hogy azt a törésvonalat, ami a Brexit szavazáson is látszik, a Trump szavazáson is látszik, tehát az amerikai belpolitikában, ez egyre inkább kiszűrődik a többi nyugat-európai országban is. Ez Kelet-Európában nem ilyen éles, ez egy érdekes dolog, és szociális elemzést is igényelhetne, hogy ezek hogyan alakulnak. De az biztos, hogyha Nyugat-Európában kellően meg tudja vetni a lábát ez a zöld politika, akkor befolyásos erővé tudja kinőni magát. Ne felejtsük el, hogy például Franciaországban a szocialistáknak jelenleg még parlamenti hely se jut az EP választáson, hiszen azt is egy radikális baloldal, a Mélenchon-féle párt és a zöldek fogják átvenni.
Baloldali gondolat erősödésének van nyoma Európában?
Ha indikatívnak tekinthetjük azt, hogy az Egyesült Államokban most, 2019-ben, tehát egy évvel az elnökválasztás előtt kezd el kialakulni egy látható baloldali vita, baloldalon belüli vita, akkor azt mondom, hogy ez inkább egy-két év, mire a maga medrében ideér. Biztos, hogy a Brexit pártnak a megjelenése a brit belpolitikában ezt ösztönözni fogja, és a Corbyn-féle munkáspártnak a szerepe megkérdőjeleződhet, vagy annak a törésvonala is sokkal inkább a felszínre kerül. Hogy a kontinens ezt mikor éri el, ez most nem nagyon látható. Macron megpróbálta ezt a teret betölteni, és neki nem sikerült. Innentől kezdve a többi kis országban lévő politikusnak még nehezebb ez a küszöb, hogy áttörje.
Nincs minta, amit le lehetne másolni? Mint a blairizmus annak idején?
Viszont a minta érkezik az amerikai baloldalon. Tehát meglátjuk, hogy...
A következő választásra. Bernie Sanders beszáll, vagy nem száll be, akivel saját pártja bánt el a legcsúnyábban.
Hát Joe Biden, Bernie Sanders, és vannak ott még jó páran, kisvárosi polgármestertől az öreg szenátorig. Mindenféle felhozatat most produkál a demokrata párt. Nagyon izgalmas előválasztás lesz az ő szempontjukból. És ezek közül lehet, hogy lesznek európai favoritok, akiknek a programja aztán szép lassan beszivárog ide is.
Közép-európai kormánypártok más-más frakcióba ülnek az Európai Parlamentben, látjuk most. A V4 együttműködés ezt a más frakcióban ülést áttöri valamilyen módon?
Ez egy nagyon jó kérdés. A V4 együttműködésnek nem a legfejlettebb terepe az Európai Parlament. Tehát miközben hiába ülnek más-más színekben, akár a V4-eknek a állandó képviselet vezetői is tartanak egyeztetéseket szükség esetén ebben a körben, államfői csúcs előtt, vagy pedig akár Európai Tanácsülés általános ügyek tanácsa előtt. Azt is látjuk, hogy az állam és kormányfők a maguk V4-es módján összejönnek rendszeresen. Az Európai Parlamentben nem ez a meghatározó működési elv. Nyilván lehetnek olyan témák, amikor mondjuk egy parlamenti határozatot, tehát jogi kötőerővel nem rendelkező formát kell megszavazni, figyelemfelhívást vagy kampányt kell vinni, akkor ennek az összefogásnak lehet értelme. Egyébként a parlament azért ennél ugye fizikailag is a párt leosztásban van, tehát tudjuk, hogy melyik parlamenti toronyban ül az Európai Néppárt, tudjuk, hogy melyik parlamenti toronyban ülnek a szocialisták, ez az épület két ellentétes oldala. Tehát ott nem ez a meghatározó együttműködés, még akkor is, hogyha ez alkalmi alapon működhet.
Nem szokás utasítani otthonról a saját képviselőimet, bárhol is üljenek a tornyok egyikében, hogy hogyan kell szavazni az adott kérdésben? Mert a párt, amelynek a családjában ülnek, ezt fölülírhatja?
a logika fordított, tehát alapvetően az európai politikai csoport, ez legyen a néppárt vagy a szocialisták, a saját preferenciáit legyártja a politikai csoport szintjén. Tehát elkészül egy szavazó lista, ami megmutatja, hogy egyébként a politikai csoport hogy akar ebben szavazni.
Mondjuk a nemzeti parlamentben a sillabusz.
Így van. És ehhez képest az egyes úgynevezett nemzeti delegációk ezekben a politikai csoportokban, tehát a Fidesz az Európai Néppártban jelezheti azt, hogy bizonyos kérdésben nemzeti okok miatt máshogy fog szavazni, mint az Európai Néppárt. Ez a kivétel, tehát ez az, amit egy udvarias, normális európai együttműködés keretében a frakcióvezetőnek vagy másnak lehet jelezni, a jelentéstevőnek, hogy ebben, mivel Magyarországon így és így habzott a rába, ezért mi ebben a kérdésben ezt a vegyi anyagot máshogy gondoljuk. Tehát ez ebben a logikában szokott működni.
Azok a világpolitikai események, mint például az atomalkú Irán általi felmondása, vagy az amerikai-kínai kereskedelmi háború durvulni látszódása. Ezek Európát fogják érinteni?
Annak nagyon örülök, hogy a múltkori arénában ezt sikeresen megjósoltuk, hogy a kereskedelmi háború az nem fog elülni, mert mindig jön ez az optimista hullám, hogy majd nem fog elülni.
A tőzsdék tehát... ilyenkor nagyon örülnek, amikor aznap nem történik semmi.
A tőzsdéknek a mozgás alig, ha nem jó, de azt viszont látni kell, hogy itt egy olyan a Trump által is felvállalt geopolitikai ellentét valami sokkal mélyebben gyökerezik, tehát hogy itt megoldások nem a kereskedelmi háború szintjén lesznek. Hogy az Európát fogja befolyásolni?
Gyermekdett kérdés. Ma is befolyásolja.
Igen, tehát, hogy ez folyamatosan befolyásol minket. Most akár az Iránban leállítandó európai üzleteket nézem, akár azonnan az egyébként energiadiverzifikációs szempontból egykor behozni tervezett erőforrásokat nézem. A kínai történet viszont még ennél is sokkal nagyobbra mutat. Tehát az Irán és az orosz kapcsolatoknál is láthatólag sokkal fontosabb jelenleg Washingtonban a Kína történet. És ebben a Huawei-féle abszolút nyílt kártyákkal játszó amerikai diplomáciát is láthatjuk, hogy milyen nyomásgyakorlást folytat, és az is látható, hogy az egyút egyövezet kapcsán is folyamatosan nő a feszültség. Amikor ezt Olaszország most az elmúlt hónapban aláírta az együttműködést a kínaiaknak az infrastruktúra programjával, volt megint nemzetközi homlokra csapás, hogy most mi is történik, hogyha az oroszok ide álltának. A kínaiak ezt egyébként nagyon ügyesen viszik, tehát el tudják rejteni azokat a kudarcokat, amelyek Sri Lankán, Malajziában, más helyeken már bekövetkeztek, és még mindig Európába tudnak hozni új projekt ígéreteket. És az Egyesült Államok számára láthatóan a geopolitikai pozíciók, tehát most a gibraltári kikötő, egy ciprusi kikötő, ezek ugye brit fennhatóság alatt vannak, vagy Rotterdam-Antwerpen, tehát hogy ezek is mind-mind olyan helyek ki kezdik el kinőni magukat, amikor lassan elismerik, hogy igen, ez fontos, ezért inkább teszünk, legyen szó most egy horvátországi LNG terminálról, vagy más egyébről, Amerika újra megjelenik. Tehát eddig valamiért volt egy bizadalom, hogy Európa ezt maga elintézi, de most újra bevonulni látszik Amerika azokban a résekben, amit Európa szabadon nézegetett, de nem kívánt betölteni.
Ki csinálja meg, ha nem mi, mondják az amerikaiak? Ti nem vagytok rá képesek? Kicsik vagytok, bénák vagytok, hadseregetek sincs?
Nem, tehát azt hiszem, biztos van én, aki ezt mondja, de a logika az inkább az, hogy jobb, ha mi megcsináljuk, mert ha ők csinálják, akkor lehet, hogy máshogy csinálnák. Tehát itt azért van egy a felszín alatt lévő európai-amerikai rivalizálásnak is története, és van egy ilyen narratívája ennek az egész transzatlanti együttműködésnek. Természetesen vannak konfliktusok, miért ne lennének, hiszen két különböző kontinensen vagyunk, de ha a geopolitikai kérdéseket hosszú távon nézzük, a német vállalatoknak okozott szellemi tulajdonlopásokból bekövetkező károk, amiket a kínai néphadsereg hekker osztagai szépen elcipeltek Kínáig és felhasználtak szó nélkül, ezek a károk ugyanolyan európai károk, mint amit az Egyesült Államokban okoznak a kínai hekkerek. Tehát van közös, sokkal nagyobb problémánk Kína képében, mint hogy egyébként ezt valahogy ne kellene közösen megoldani. És ebben az együtt egyevezett a hekkerek, a szellemi tulajdonban okozott kár, és az úgynevezett stratégiai megtévesztő kampányok, vagy befolyásszerzés, ezek mind-mind részesei ennek.
Köszönöm. Az elmúlt egy órában Feledi Botond külpolitikai szakértő volt az Inforádió arénájának vendége, a műsor elkészítésében Illis László felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.